Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Tabajdi Ádám, junior prímadíjas orgonaművésszel, Csegezi Mária beszélget. A beszélgetés második része következik.
Gyakornokként még mi volt a feladata?
Annak idején, amikor ez elindult, tulajdonképpen én voltam a kísérleti nyúl, hogy egyáltalán hogy nézhet ki egy ilyen gyakornoki folyamat. Tehát akkoriban még így próbálkoztunk, hogy én nekem az volt a feladatom, hogy legyek ott annyi alkalmon, ahányon csak tudok. Ezért ott voltam miséken, kóruspróbákon, nagyon sokszor orgonáltam, kísértem a kórust. Volt, hogy koncertek voltak, amiken részt vettem, lapoztam az orgonistáknak, hogyha olyan volt, amiben csak tudtam, részt vettem. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy megkaptam rendszeresen egy ilyen e-mailes levelezőlistán a Notre Dame aktuális programjait, és amikor nekem éppen nem volt órám a konzervatóárom, vagy nem kellett gyakorolnom, akkor szálltam fel a metróra, és mentem a Notre Dame-ba.
Csodálatos hallgatni, és csodálatos, mert gondolom ők is látták az elhivatottságát és a hihetetlen tudását meg tehetségét. De mit szóltak az évfolyamtársak? Irigyelték?
Nagyon jó volt a szakmai légkör, ami sajnos nem mindig van így. Valahogy ez egy ilyen nagyon érdekes együttállása a dolgoknak. Amikor én ott voltam, akkor nagyon-nagyon összetartó volt a csapat. Egyáltalán nem éreztem irigységet a részükről, főleg amiatt, mert hogy is mondjam, mindenkinek megvolt a maga dolga. Például a franciák gyakran képzéshalmozók voltak, most a pozitív értelemben, egyáltalán nem negatív értelemben, de hogy is mondjam, egy külföldinek azért éppen elég baja volt azzal, hogy egy szakot teljesítsen úgy, hogy neki teljesen új volt a francia nyelv, stb. A franciák ők nagyon sokszor azt csinálták, hogy több szakot, például az orgona mellett felvették a zeneszerzést, az improvizációt, stb. Tehát ők el voltak látva feladatokkal, tehát nekik nem is feltétlenül hiányzott szerintem egy ilyen. Én azt gondolom, hogy később is megkaphatták ezt. Tehát, hogyha valaki mondjuk jelezte, hogy ez érdekelni, akkor biztos, hogy partnerek voltak ebben.
Lehetősége volt.
Igen.
Mikor volt az első koncertje?
A Notre Dame-ban?
Nem, életében.
Hú, hát ez nagyon jó kérdés. Attól függ, hogy mit számítunk koncertnek, mert mondjuk az első önálló est, amikor
igen,
csak én játszottam, 15 éves koromban.
És hiszem. Hol volt?
A debreceni szabadságtelepi református templomban, ha jól emlékszem.
Hogy ért véget a koncert? Tehát mi volt az érzése? Boldog volt? Meséljen erről a történésről egy kicsit.
Hát természetesen, főleg, hogy akkor még ugye nagyon nagy dolog volt, hogy egy önálló egyórás koncertanyagot én így kézben tudtam tartani, megtanultam, és akkor egy koncert keretein belül előadtam. Ahogy fejlődik az ember, úgy nő a teherbírása is. Ha most például belegondolok, hogy manapság mekkora anyagot kell párhuzamosan kézben tartanom, csak most januárban lesz három olyan koncertem, amik hát szinte teljesen különböző anyagokból állnak, és hát akkoriban még az volt az igazán nagy kihívás, hogy egy koncertnyi anyagot úgy, ahogy kézben tartsak. Tehát ez folyamatosan változik, és hát folyamatosan változik az is, hogy az ember milyen kihívásokat él meg sikernek.
De ez egy különös képesség is.
Ez egy nagyon érdekes dolog. Én mióta a pályán vagyok, hát az már idestova 20-néhány év. Azóta nagyon-nagyon sok zenésszel találkoztam természetesen. Hát úgy is mondhatjuk, hogy Magyarország nagyon kicsi ország ilyen szempontból, hát minden zenész ismer minden zenészt.
Igen.
Szinte. És nagyon-nagyon érdekes azt látni, hogy mennyire más, hogy vannak az emberek bedrótozva. Ki hogyan tanul meg például egy zeneművet. Az a helyzet, hogy erről ugye nem is nagyon vannak pontos ismereteink. Még én magam sem tudom sokszor elmondani, hogy hogyan tanulok meg egy zeneművet. És pont ezért nagyon érdekes, amikor például gyakorlásmódszertannal foglalkozunk az oktatásban, mert egyébként én nagyon szeretem a zenét az idegen nyelvekhez hasonlítani. Nagyon-nagyon sok az analógia, tehát egy kicsit olyan a zenetanulás, mint amikor az ember egy idegen nyelvet tanul, és mint ahogy egy idegen nyelvnél is mindenkinek más válik be. Ugyanez jellemző a zenénél is. Egyszerűen meg kell találni azt az utat, ami az egyénnek a legpontosabb, legpraktikusabb és a legmegbízhatóbb háttértudást adja. És hát arról nem is beszélve, hogy ez egy folyamat, amiben én is azt tapasztalom, hogy napról napra folyamatosan fejlődni lehet.
Igen, de egy olyan képesség is, amire nem mindenki vállalkozhat, vagy nem mindenki tudja megvalósítani.
Ez kétségtelen, hogy én például magamat egy közepesen jó zenetanulónak érzem.
Tehát én meg nagyon magasra teszem a zenetanulási mércéjét.
Hát igen, érdekes, mert például a Kocsis Zoltánhoz képest, hát én emlékszem, hogy ilyen anekdoták születtek vele kapcsolatban, hogy ilyen baráti társaságban szinte ilyen katalógusszerűen bemondtak a barátai neki szimfónia részleteket, meg kamarazene részleteket, amiket neki zongora művészként nem is kellett volna feltétlenül tudnia.
Tudni,
és jót ült a zongora mellett, és mindent eljátszott.
Emlékezetből.
Rengeteg ilyen történetet hallani a Kocsisról, hogy például amikor CD felvételt készítettek, ugye ilyenkor, ha van például valamilyen hibás szakasz, vagy valaki hamis hangot játszik, mellé jut a zongorista, akármi, akkor ugye azokat a részeket újra veszik.
Igen.
Na most, amikor a Kocsisnál voltak ilyen felvételi szekciók, ő pontosan emlékezett, hogy hol, melyik ütemben, melyik hang volt a problémás. Tehát, hogy na ez például egy olyan szint, hogy ehhez képest szerintem az ország zenészeinek a 90%-a óriási szinten el van maradva, de hát nem is ez kell, hogy legyen a referencia.
Igen, tehát nem ez a mérce, de én ahogy látom a repertoáriát és a koncertjeit, meg amennyire én ismerem a zenei anyagait, fantasztikus az a tudás, amivel rendelkezik. Mikor volt a Notre-Dame-ban az első koncertje? Ez ilyen mérföldkő volt az életében?
Minden bizonnyal, annál is inkább, mert életem egyik legnagyobb stressz helyzete volt. Egyszerűen amiatt, hogy a Notre-Dame miután egy nagyon-nagyon intenzíven látogatott intézmény, nagyon kevés gyakorlási lehetőség van. Hát éjjel lehet igazából gyakorolni. Az első koncertem ott egy tanszaki koncert volt, a Zene Világnapján Franciaországban valahol június végén. Emlékszem, hogy édesanyám szülinapja környékén, aki egy születésnapi ajándékként élte meg, hogy kijött meghallgatni. Yeah. Egyrészt nyilván megnézték Párizst, meg összekötöttük azzal, hogy akkor meghallgattok a Notre-Dame-ban. És emlékszem, hogy egy nagyon-nagyon rizikós művet játszott, a Maurice Durufflének a Preludium és fúgáját, ami egy nagy, hosszú, 12-3 perces
de egy csodálatos mű.
Igen, és egy nagyon-nagyon-nagyon rizikós, kicsit olyan, mint egy üvegszobor, egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon törékeny valami, amin bármi kis piszok meglátszik. A koncert végén játszottam ráadásul, és az igazán nagy nehézség az az volt, hogy 2 vagy 3 nappal a koncert előtt volt lehetőségünk gyakorolni a Notre-Dame-ban, hát annyi jutott erre a 13 perces darabra, hogy Olivier Latry, a tanárom nagyon gyorsan beregisztrálta, egy kicsit változtatott rajta itt-ott. Eljátszottam egyszer a darabot, egyszer a 12-13 perces darabot, majd utána volt még egy nagyjából 10 percem. Tehát...
És akkor utána jött, hát
kevesebb,
mint
fél
nagyon
óra.
Nagyon-nagyon
rövid idő volt, de hát összesen volt ott az egész tanszakra kb. 3-4 óra, és hát volt még rajtam kívül ott az összes többi tanszaktársam. Majd eltelt 2 nap, és hát mindenféle ilyen bejátszás, vagy bemelegítés nélkül jött a koncert, az esti koncert, valamikor 7 óra körül, és 30-31 fok volt a karzaton, ugyanis hatalmas nyári kánikula volt, természetesen semmi klimatizálás, meg semmi ilyesmi, és hát fenn a karzatokon a magasban ugye még sokkal melegebb van, és emlékszem, hogy csorgott rólam a víz, egy 3/4 órát, 50 percet kellett várnom, mire egyáltalán sorra kerülök, és elkezdeni egy olyan darabot, ami hát olyan, mintha egy ilyen nagyon-nagyon kényes talajtorna gyakorlat lenne az olimpián, szóval ott egy nagyon-nagyon intenzív lélek jelenlét kellett. Hát úgy emlékszem, nem voltam túl elégedett, meghallgattam a felvételt. Végül is a Latry elismerően nyilatkozott, azt mondta, hogy szerintem nagyon jó volt, de azért én belülről nem éltem meg egy maradéktalan élményként ezt az egész koncertet. Attól függetlenül hát természetesen nagyon fontos emlékként őrzöm.
A Notre-Dame-on kívül mi volt még olyan élménye, amit a felejthetetlenek között tart számon ebben az időszakban?
Általánosságban én úgy tapasztalom, hogy a konzervatoár, mint hogyha csak így feltette volna képzésemre a koronát. nagyon-nagyon-nagyon magas szintű volt a Zeneakadémia is, de teljesen más szisztéma szerint tanított. Talán azt mondhatjuk, hogy így a történelmi kötődésünk miatt azért a Zeneakadémia mégiscsak inkább a német oktatási minták alapján fejlődött, és ehhez képest azért a francia egy teljesen más megközelítés volt, és valahogy az 5 év Zeneakadémia után egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon komoly összefűző ereje volt ennek a 2 év konzervatóriumnak, főleg úgy, hogy ezek a dolgok, amiket én már ott tanultam, nem feltétlenül voltak újak, legalábbis nem azzal voltam elfoglalva, hogy most valami újat tanulok, mert azok már megvoltak, inkább a szemlélet, az, hogy hogyan lehet ezt a tudást szintetizálni. Például volt egy analízis nevű tárgyam, amit Olivier Messiaennak az utódja, Thomas Lacot tartott, aki a Párizsi Szent Háromság templomnak az orgonistája, egy fantasztikus tanáregyéniség, nagyszerű pedagógus, nagyon-nagyon-nagyon élveztem az óráit, és hát ő nála az volt a feladat, hogy megtanuljuk ezeket a műveket analizálni, és olyan szempontokat találni, hogy minél gyorsabban, minél jobban átlássuk, hogy mi történik, mert ugye ez felgyorsítja ezeknek a műveknek a megtanulását, és sokkal kézzelfoghatóbb szempontokat ad a kezünkbe ezeknek a daraboknak az értelmezéséhez.
És rendszerbe is rakja.
Nagyon-nagyon komoly rendszerbe segített rakni, és volt analízis óránk Budapesten is, de valahogy talán azt mondanám, hogy ez a fajta megközelítés, amit Párizsban tapasztaltam, ez valahogy sokkal holisztikusabban kezelte a zenét, tehát mindenre kiterjedő módon. Valahogy kaptunk egy olyan eszköztárat ez alatt a 2 év analízis képzés alatt, ami nekem emlékszem, hogy nagyon-nagyon nagy mértékben meggyorsította például a darab tanulási folyamatokat.
Hova vezetett innen az út? Elindul a karrier?
Ez talán még egy kicsit váratott magára, igazából így van egy nagyon-nagyon fontos szál még itt a párizsi évek alatt, egy szerelmi szál, ugyanis a feleségemmel...
Azt ne hagyjuk ki.
Igen, a feleségemmel mielőtt kiutaztam Párizsba, azelőtt ismerkedtem meg, és tulajdonképpen én Párizsba kértem meg a kezét, tehát a párizsi képzésem második felében mi már jegyben voltunk.
És hol ismerkedtek meg?
Ő is zenész, hegedűművészről van szó, Ostrosics Eszter hegedűművész. Ő is zeneakadémista volt annak idején, amikor én, és valahogy a közös baráti társaság révén ismerkedtünk össze. És hát ellenére a külföldi tanulmányunknak, amik egyébként zárójában megjegyzem, hogy amikor még én elkezdtem, akkor még úgy volt, hogy 3 évet fogok kint maradni, és aztán végül is úgy alakult, hogy ezt le tudtam redukálni 2 évre, ami pont a mi kapcsolatunk szempontjából azért lényegesen jobb volt. Úgyhogy amint én hazajöttem Párizsból, hát először is megházasodtam, és utána hatalmas örömömre mind a kettőnket párhuzamosan vettek fel a Zeneakadémia doktoriskolájába, ami szintén egy nagyszerű következő lépcsőfok volt, ugyanis a doktoriskola valahol azt a cél tűzi ki, hogy szintetizálja azt a tudást, amit az ember eddig már megszerzett, és ezt az egészet majd egy disszertációban kifejtse. Úgyhogy együtt kezdtük el a doktoriskolát, és azután jött 1 év Japán, ami szintén a konzervatoárhoz kapcsolódik, csak nagyon röviden erről minden évben a Párizsi Konzervatoár vagy a Lyoni Konzervatoár tulajdonképpen delegál egy organistát a Szaporói Kitara koncertterembe. Ez egy ilyen teljesen határozott, egyéves, igazából munkaszerződés, tehát ez nem is ösztöndíj, hanem egy rezidensi munkakapcsolat, pontosan 12 hónap, és akkor a következő 12 hónapban jön egy másik orgonaművész. Egy CD felvételével is jár, rengeteg jobbnál jobb koncerttel, úgyhogy meghánytuk, vetettük akkor már a feleségemet, és úgy ítéltük, hogy ennek nagyon-nagyon nagy hatása lenne a karrieremre, úgyhogy végül is bevállaltuk. Ő nagyon-nagyon sokat kiutazott hozzám, ugye ez 2019 és 2020 között volt. Sajnos úgy alakult, hogy a kintlétem második felét, hát azt már teljesen beárnyékolta az akkor terjedő Covid. Sajnos nagyon sok koncertem le is volt mondva emiatt, de ettől függetlenül nagyon-nagyon jól éreztem magam Japánban. Ott találkoztam egy kedves magyar csapattal, ők is ráadásul doktorandusz hallgatók voltak, volt köztük filozófus, növénybiológus, még egy virológus is, úgyhogy velük nagyon-nagyon sok időt eltöltöttünk, és végül is Japán is az egyik legszebb élmények között maradt meg.
És a felesége ide el tudta kísérni? Ő hegedűművész, tudtak együtt is koncertezni Japánban?
Elkísért, ősszel töltött kint, 2019 őszén egy pár hetet, 2020 januárját az teljes egészében kint töltötte, és hát jött volna tavasszal, amikor még közös koncertünk is lett volna, illetve nyáron is, viszont ezeket az utazásokat már le kellett mondani, mert minden repülő járatot töröltek. Tehát akkor sajnos sok koncert lemondásra került. Az egy elég nehéz időszak volt, főleg úgy, hogy nem úgy búcsúztunk el január végén, hogy 8 óra múlva találkozunk.
Megértem.
De egy kicsit azért hálásak lehetünk a modern kor vívmányainak, mert például a volt orgonatanárom Fassang László szintén volt ebben a pozícióban, rezidens orgonistaként, és hát 20 évvel ezelőtt még, hogyha ő telefonálgatni akart haza, hát az súlyos tízezerek, vagy adott esetben százezereket jelenthetett, és manapság elképesztően sokat jelentett, hogy ingyen tudtunk telefonálni. Igen. A feleségemmel gyakorlatilag bármikor. A bolygó két ellentétes oldalán.
Mintha
a szomszéd szobába lettünk volna, tudtunk beszélgetni. És hát nagyon sokat is beszélgetünk, emlékszem, hogy azért egy ilyen másfél-két órát beszéltünk naponta. És ez persze a párizsi tanulmányaimra is igaz volt, hát ott is gyakorlatilag távkapcsolatban éltünk, ami egyébként nagyon-nagyon-nagyon komoly alapokat adott a kapcsolatunknak.
Ma már van egy kislányuk is.
Igen, igen. Róza kislányunk már másfél éves, sőt több, mint másfél éves. Hát már lassan 20 hónapos.
Zenész szülőknek a gyermeke milyen kísértéseknek van kitéve?
Ez nagyon jó kérdés. Nagyon jó kapcsolatban vagyok Ránki Fülöppel, aki Ránki Dezsőnek a fia, fantasztikus zongoraművész a Fülöp is, és Fülöp mesélte, hogy a szülei, ha jól értelmeztem, akkor tulajdonképpen teljes egészében kivonultak a Fülöp zenénevelése mögül, és ez nekem rendkívül rokonszenves. Ugye nagyon sokszor hallani, hogy zenészeknek az első igazi zenetanára az édesapja vagy az édesanyja. Én ezt azért nem mindig tartom szerencsésnek, mert attól tartok, hogy ezt a legnagyobb önfegyelem mellett sem lehet úgy csinálni, hogy az ember ne akarjon esetleg kikompenzálni olyan dolgokat, amik mondjuk neki nem úgy sikerült. És hát például, hogyha jól tudom, akkor a Fülöpéknél maximum olyan szintig terjedt a dolog, hogyha a Fülöp gyakorolt, és az édesapja meghallotta, hogy valahol hamis hangot játszik, mondjuk nem F, hanem Fiszt, akkor benyitotta a szoba ajtaján, és azt mondta, hogy ott nem F van, hanem Fiszt, majd becsukta a szoba ajtaját. Tehát ez nekem nagyon-nagyon-nagyon szimpatikus, és biztos vagyok benne, hogy találni fogunk olyan zenetanárt Rózának adott esetben, hogyha tényleg nagyon szeretne zenével foglalkozni, aki számára a legmegfelelőbb lesz.
Nagyon okosan fogják tenni.
A szülő a legjobb, amit tehet, az, hogy szereti a gyerekét,
igen,
és ennyi. Szerintem ez bőven
elég. Csak erre van szükség.
Tabajdi Ádám, junior prímadíjas orgonaművésszel, Csegezi Mária beszélgetett. A beszélgetés harmadik részét holnap ugyanebben az időpontban hallhatják.